Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Közterület című műsorfolyamunknak a áprilisi adását halljátok, ahogy azt korábban már beharangoztuk. A vendég ezúttal Bartók Dániel, és a téma az társasházkezelés lesz, az Ugrói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT társasházkezelő csoportjának a vezetője. Szia Dani, nem először vagy itt, azt hiszem talán a tavaly évet kihagytuk. Ugye?
Igen, szeretettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, örülök, hogy újra itt lehetek.
És azért időzítjük ilyenkor tavaszra, tavasz közepére. Egyrészt, mert májusban a Danit azt nem lehet elérni, akkor főszezon van, és majd mindjárt ebbe is fogunk belevágni, mint téma. Másrészt meg nagyjából ilyenkor még tudunk a hallgatóknak, és hát a társasházban elég, mint ügyben, elég sokan érintettek Zuglóban, hogy milyen tipikus témák, problémák vannak, de kezdjük egy kicsit távolabbról. Ugye a ZVRT most már, ha jól mondom, akkor azt hiszem 2 éve anektálta, vagy beolvasztotta ezt a tevékenységét, ugye, a társasházkezelés, mint olyat.
Hát most már lassan 3. 2015 óta működünk, most már nem önálló KFT-ként, hanem a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRT-nek a társasházkezelő osztályaként, aminek egyébként sok előnye is van. Könnyebben tudunk dolgozni a társosztályokkal, ugye besegít nekünk a ZRT-nek a mérnöki kapacitása, valamint egyébként a különböző pénzügyi és egyéb adminisztrációs terheket is levettek rólunk. Meg Isten igazából rengeteg olyan közterületet érintő kérdés van, amik a társasházakat is érinti, amiben egyébként szélesebb körű együttműködésre van szükség a zuglói szervezetekkel. Egyszerűen flottabbul is könnyedebben tudunk együtt dolgozni ezzel a beolvasztással.
Hát, ugye ez nem mondhatjuk, hogy ez közszolgáltatás, ez inkább az előbb elmondottak miatt, ez ilyen kapcsolódó szolgáltatás, ez egy piaci szegmens a társasházkezelés.
Igen, a társasházkezelő osztályunk az teljes mértékben piacon lévő cégként látja le a közös képviseleti tevékenységet. Ugye 220 házat kezelünk javarészt Zuglóban, de a környező kerületekben is. Ezekre ugye jellemző az, hogy társasházak, vagy lakásszövetkezeti épületek. Ugye jelen pillanatban 9 közös képviselővel dolgozunk, plusz könyvelőkkel és adminisztrátorokkal, és el tudom mondani azt, hogy egyébként dinamikusan fejlődik egyébként az osztály. Nagyon sok megkeresést kapunk, amiket igyekszünk is egyébként ellátni. Persze azért a kapacitás az nálunk is felmerül néha, mint probléma, tehát van olyan társasház, akit sajnos vissza kell utasítanunk, hogy jelen pillanatban nem tudjuk vállalni a kezelését, de azért többnyire az a jellemző, hogy meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak, amiket a tulajdonosok egyébként felénk jelezni szoktak.
220 társasházat mondtál?
Igen.
Ez megtippelem rengeteg lakás lehet, úgy van arról valamilyen közelítő szám, hogy mégis hány lakóval, hány lakás tulajdonossal kell így társasház, tudom, hogy társasház formájában működtek együtt, mármint a társasházzal magával, de azért nem független attól, hogy hány lakásnak a gondja.
Hát ugye a többsége valóban lakás, de ugye itt vannak egyéb célú helyiségek is, tehát üzletek, pincék, egyéb felhasználású helyiségek. Mi albetéteket szoktunk egyébként ebből a szempontból számolni, olyan 6500-6600 körül van egyébként ez az albetétszám. Ugye a társasház a 4 lakásos is, a 4 lakásos újépítésű, a 10 lakásos kis villa a Stefánia úton, valamint a 250 lakásos pillangóparki óriáspanel épület is.
Azért beszéltem a májusról, mert ugye most jön a lakógyűlések, közgyűléseknek az időszaka. Ez nyilván egy ilyen exponált időszak, amikor mi folyik ilyenkor? A nagy többsége a hallgatóknak, és valószínűleg mi magunk is társasházban lakunk, de azért az egy kis átfogó, hogy mitől ilyen csúcsszezon ez a május időszak, mi az, amivel most a következő, mondjuk így, hogy 6 hetetek el fog telni.
Hát a 6 hetünk az már telik február óta, tehát nem csak ez a szűk 6 hét, hiszen nem végeznénk a előttünk lévő munkával, hogyha csak most kezdenénk neki. Ugye ez a májusi időszak ez azért fontos, mert a társasház és a lakásszövetkezeti törvényben évente egy közgyűlés társát írja elő kötelezően ugye a jogalkotó, az, hogy május 31-ig meg kell tartani az előző év elszámolását, és a következő év költségvetési tervéről is dönteni kell. Tehát ezt az egy közgyűlést mindenképpen meg kell tartani a kezelőnek, vagy ugye magának az épületnek. ez az az időszak, amikor ugye számot vetünk az előző év gazdasági tevékenységéről, valamint ugye meg tudjuk tervezni azt, hogy egyébként mik várhatóak a jövőben. Elsősorban arra hívnám fel a tulajdonosok figyelmét, hogy ez az egy közgyűlés, amit mindenképpen minden képviseletnek tartania kell, ez nagyon fontos, hiszen legalább ebben az egy alkalommal ugye képet kaphatnak arról, hogy az a közös költség, amit egyébként ők befizetnek rendesen egy év folyamán, mire került felhasználásra, és valamint elegendő volt-e a jövőbeli terveikre, vagy esetleg módosítani kell-e rajta. Mindenképpen menjenek el a közgyűlésükre, hiszen a saját pénzükről, a saját épületükről van szó. Amennyiben nem kerülne sor erre ennek a közgyűlésnek a megtartására, abban az esetben viszont hívják fel mindenképpen a közös képviselőnek a figyelmét erre, vagy pedig forduljanak adott esetben a jegyzőhöz, hogyha esetleg olyan probléma van. Sajnos sok ilyennel találkozunk, amikor a képviseletek nem számolnak be a gazdasági tevékenységről. Törvény általi kötelezettségük egyébként, hogy ezt megtegyék.
Mennyire aktívak a lakók? Tehát ez ugye a felhívásban egy kicsit benne volt, hogy vegyenek részt benne. Mi a tapasztalatok, hogy aktívak általában részt vesznek, érdeklik, vagy pedig úgymond mobilizálni, ösztönözni kell őket, hogy ez mégiscsak a saját tulajdon részük. Vegyes.
Ugye rendszerint a lakók akkor keresik meg a képviseleteket, hogyha probléma van. Amikor az ő problémájuk megoldódott, akkor ugye rendszerint letudták ezt a fajta tevékenységet a társaság felé, és innentől fogva nem nagyon vesznek részt sajnos a közgyűlésen. Ez egy általános tendencia, hogy nagyon alacsony a közgyűlési részvétel, ami sok problémát okoz. Az egyik, hogy ugye a közgyűlés a társaság legfontosabb döntéshozó szerve. Szükség van arra, hogy a lakók kinyilvánítsák az akaratukat, részt vegyenek az együttgondolkodásban, határozzák meg azokat a terveket, amit ugye a képviselet utána végrehajt. Ha nem vesznek részt a közgyűlésen, a közgyűlés hoz egy döntést, és utána a lakók hívogatják a közös képviseletet, hogy de hát miért ez történt, az már egy veszett fejszet, tehát az már egy eldöntött dolog. Mindenkinek joga és kötelezettsége is egyébként, hogy részt vegyen ebbe a döntésbe, vegyenek részt benne, és akkor nem fognak lemaradni semmilyen dologra, ami egyébként érinti őket.
Közös képviselők, ugye gyakorlatilag így egy, lehet, hogy rossz szót használok, de egy hálózat alakult ki a közös képviselőknek, nem? Akik a lakók és a társaság kezelő között vannak. Ez így működik? Nem jó szót használtam.
Igen, ugye a törvény szerint, ami sajnos egy eléggé, hát most meg 2003-as társasházi törvényről beszélünk, ami finoman szóval is egyébként picit elavult. Alapvetően három dolgot különböztetünk meg. Ugye közös képviselőnek nevezzük azt az embert, aki a saját társasházában bír tulajdonnal, és egyébként nem piaci szereplőként a saját társasházának az ügyeit végzi, vezeti a társasházat, próbálja egyébként irányítani a társasháznak az életét, de mondom tulajdonosként. Ezen kívül a tulajdonosok tudnak még intézőbizottságot választani, ugye ennek a nevében benne van az, hogy ez egy bizottság, tehát nem egy emberre delegálják le a társasháznak az ügyeit, hanem ugye egy bizottságra, ami ugye legalább három fős. Itt is tulajdonosokról van szó, akik egyébként társadalmi munkában vagy tiszteletdíjért ugye végzik ezt a tevékenységet. És megkülönböztetünk egy harmadik szegmást, ugye ezek a társaságkezelők, akiknek ugye szakirányú végzettségük van, piaci alapon végezhetik ezt a tevékenységet, nem kell, hogy tulajdonuk legyen egyébként a társasházban. Emellett egyébként kormányhivatali regisztrációval rendelkeznek. Ez egyébként fontos az új képviselő választásnál azt, hogy ha esetleg új képviselőt választanának a tulajdonosok, lehet informálódni egyébként a kormányhivatalnál, hogy egyébként megvan-e ez a regisztrációja egyébként a társasházkezelőnek, és ők azok, akik egyébként jogosultak ilyen tevékenységet végezni. Ez a három szegmens van, akik egyébként társasházkezeléssel foglalkozhatnak, valamint egyébként még az ügyvédek végezhetnek hasonló típusú tevékenységet, mint ők is felvehetik egyébként a működési körükbe ezt a társasházkezelést.
Gondolom ez nem tipikus.
Nem, ez viszonylag ritka, de azért találkozunk egy-kettő ilyen dolgokra.
Jó, szerintem most menjünk el egy kis zenére, az első szakasz ezzel véget ért, és akkor visszatérünk az EVRT-nek a ezzel kapcsolatos szakirányú tevékenységére. Ez itt a Zug Rádió, a Közterület című műsor áprilisi adását hallják. We'll be right back.
She suffered the pain. Love my sister since they kissed her, and they dissed her, called a bitch for a name. Now they pissed because they missed the way she's naturally framed. You see, we want more, but we give less. How can we sleep when the streets are so distressed? One big test, they say life is, but not only the blessed can be righteous. So what's your lane, what's your path, what's your goal? Look back, cause your future was designed from the mold. And no matter where you land in this globe, make sure the bird of peace spreads its wings in your soul.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja közterület című adásunk áprilisi műsorának a második részét halljátok itt a zene után. Bartók Dániel a vendég, a ZVRT társasházkezelő csoportvezetője. Már belementünk a májusi szezonban és a társasházi közgyűléseknek az idényébe. Most egy kicsit arról az oldaláról, vagy azt az oldalát folytatjuk a megbeszélésnek, vagy az ismertetésnek, hogy ha tulajdonos valaki, ugye a társasház tulajdonos, a közös tulajdonnak egy sajátos és elég jól leszabályozott formája, nem biztos, hogy korszerűen, de jól leszabályozott formája egy tulajdonosnak, tehát a másik szempontból, a lakás tulajdonosnak, vagy ahogy a Dani mondta az első részben, az albetét tulajdonosnak, mik azok a pontok, azok a szempontok, amik tényezők, amikre ilyenkor leginkább kell figyelni, hiszen mint a zene előtti részben elhangzott, azért a nagy döntések azok általában ilyenkor születnek.
Hát amire ugye figyelniük kell, az az elszámolásnál a következő tételek. Ugye? Egy olyan elszámolást kell minden tulajdonosnak megkapni, amiben látják az előző évi képviselő által összeállított tervet, utána az ehhez kapcsolódó tényszámokat, tehát hogy egyébként azok a összegek, amiket egyébként terveztek, azok ugye hogy és milyen módon kerültek elköltésre, valamint ugye látniuk kell ugyanezen számok alapján egy költségvetési tervet, ugye a 19-es évre vonatkozóan. Ez az a három oszlop, amit egyébként minden közös képviselőnek egyébként prezentálnia kell ugye a tulajdonosok felé. Ezek alapján tudja a lakóközösség egyébként összehasonlítani, hogy egyébként a tervezett gazdálkodásnak megfelelően alakul-e a háznak a tevékenysége. Valamint ugye a végén, az elszámolás végén elfogadják a tulajdonosok, ez nagyon fontos, a 18-as év egyenlegeit. Ez ugye azért fontos, mert amikor elfogadunk egy 18-as év gazdálkodását, akkor kvázi rögzítjük azt, hogy azok a folyószámla egyenlegek, amiket ugye kimutat a közös képviselet vagy a könyvelő, azokat ugye kőbe véssük ebből a szempontból, hogy megfelelnek egyébként a valós pénzügyi helyzetnek. Ugye a társasházaknak egy jelentős része az ugye független könyvvizsgálót is szokott egyébként alkalmazni, főleg 50 év, 50 albetét fölött, vagy 20 millió forintot meghaladó pénzügyi gazdálkodás esetén. Ez ugye a mi társasházainkban is így van, ez egyébként egy fontos visszajelzés a képviselőnek is egyébként, valamint a lakóközösségnek is, hogy rendben folyik a társasháznak a gazdálkodása. És akkor ezután meg kell nézni a pénzkészletet. Hogy egyébként az a közös költség, amit egyébként fizetnek a tulajdonosok, az ugye mire elég. Valamint ugye ez alapján kell, valamint a felmerülő igények kapcsán kialakítani azt, hogy ez a pénzkészlet, ami egyébként rendelkezésre áll, ez egyébként elegendő-e azoknak a karbantartásoknak, vagy tervszerű felújításoknak a megvalósítására, amit egyébként a tulajdonosi közösség szeretne. A társasházi közös költség befizetés, ez nem egy bank. Tehát mi nem azért fizetünk, hogy egyébként sokkal-sokkal-sokkal több pénzünk legyen, hanem azért, mert karban kell tartani ezt az épületet. Ugye amikor a tulajdonosok tulajdont szereztek egy társasházban, vagy lakásszövetkezetben, akkor ugye az épületnek nem csak a saját lakásukat, hanem ugye az épületben is szereztek tulajdoni részt. Ezt az épületet egyébként karban kell tartani, ugyanúgy, ahogy egy autót, vagy ugyanúgy, ahogy egyébként a nyaralókat, hogyha esetleg valakinek van. Erre pénzt kell költeni, és tervezetten kell pénzt költeni. Ha nem költünk erre a karbantartásra, vagy nem ütemezzük be a sürgős felújításokat, akkor egy idő után tűzoltásra lesz szükség, és ugye ezek a kötelezettségek minden tulajdonost egyébként a tulajdoni hányadának megfelelően terhelni fognak. Ezért javaslom a tulajdonosi közösségnek, hogy igenis határozzanak meg egy felújítási ütemtervet, hogy mit szeretnének megcsinálni, és ennek megfelelően alakítsák ennek a közös költség fizetési kötelezettséget. Mindig legyen benne annyi tartalék ezen túl, hogy az azonnali beavatkozást igénylő munkákra legyen pénz, de ugye a tervszerű felújítások is egyébként szépen lassan el kell kezdeni. Hogy miket javaslunk egyébként ebből a szempontból? Hát mindenképpen a gépészet az elsődleges szempont, valamint az, ami valamilyen hatóság általi kötelezvényt von maga után, vagy esetleg van kötelezvény a háznak, ugye ezeket a munkákat kell előre venni, ha nem akarunk bírságot, vagy esetleg valamilyen más problémát egyébként.
Ez így elég általános, hogy egy-két típust, egy-két példát tudnál mondani erre az utóbbira, ahol ilyen hatósági, gondolom, hogy kémény és hasonlókról lesz itt szó.
Igen, kémény, katasztrófa, védelem, vagy esetleg az émi, ugye a liftes házaknál viszonylag szigorú, már a szabályozás ráadásul egyébként két évente változik is. Tehát ezek a hatóságok gond nélkül leállítanak és kikapcsolnak mindent egyébként, ami ilyenkor felmerül. De akár az elektromos műveket is említhetném egyébként, hogyha nem megfelelő egyébként a társasháznak a villanyvezetéke, az elmű biztonsági okok miatt gond nélkül egyébként kikapcsolja, és utána a társasház ugye futhat az idővel, meg egyébként a költségekkel is, hiszen egy tervezett felújítás mindig olcsóbb, mint hogyha azonnal kell reagálni egyébként egy hiba elhárításra.
Itt elképzelek egy sorházat, vagy egy nagyon sok lakásos házat, és itt ütemterv, ezt a szót használtat, ha jól emlékszem. Igaz, hogy évenként, minimum évenként egyszer beszámoló van, de Mennyire tipikus, vagy elengedhetetlen, nem tudom melyik oldaláról fogja meg a kérdés, az, hogy hosszabb távra tervezhet egy nagyobb társasház. Nyilván nem egy 4-6 lakásos társasházról beszélek, már ott is lehet, egy de hogy évekre előre lát valami ilyesmi.
Egy 4-6 lakásos társasház is egyébként tervezhet előre. De a másik, hogy egyébként van egy sor kötelező vizsgálat, ami egyébként segíti ezt a felülvizsgálatot. Ugye kötelező megcsinálni az érintésvédelmi felülvizsgálatot, a gáz hálózatnak a felülvizsgálat, tehát ez is egy pár tízezer forintos tétel. Ezzel egyébként képet kaphatunk arról, hogy egyébként milyen állapotban van a gázvezeték adott esetben a társasházban. Ugye a saját kazános társasházaknál ugye van kazánfűtő, aki egyébként beszámol a társasházak kezelőnek egyébként a kazán állapotáról, mikor érett meg bizonyos része a cserére, vagy akár az egész. Ezekkel a költségekkel lehet egyébként tervezni. Tehát ugye, hogy számolunk az amortizációval, számolhatjuk azt, hogy nem tudom, van egy 10 éves kazánunk, valószínűleg 5-6 év múlva esedékes lenne már a cseréje, mert már egyébként nem úgy fogyaszt, energiamegtakarítást lehetne elérni ezzel a beruházással. Erre akkor el lehet kezdeni egy kicsit többet befizetni, célbefizetésként mondjuk a közös költségben, és amikor odaérünk, akkor nem kell senkinek betolni egy nagyobb összeget, hanem ugye a felújítási alapban már benne van, hogy a kazáncserének ez a fedezete.
Egy új fogalmat hoztál, és már fel volt írva, tényleg rá akartam kérdezni, felújítási alap, ugye, tehát van az általános üzemeltetés és ilyen dolog, de a felújítási alap, ami azért azt jelenti, hogy lehet, hogy nem is pontosan lehet tudni, hogy ezt mire fordítják, de előbb-utóbb vagy egy kazáncsere, vagy egy vakolás, tehát egy külső felület, vagy valami ilyesmi, vagy szigetelés, tehát ezek.
Ugye a felújítási alapképzés az kötelező a törvény szerint. Na most ugye minden lakóközösség saját maga dönti el, hogy egyébként mennyit és hogy tesz félre. Felújítási alapképzés az általános felújítás, tehát ez bármire használható, és ugye van az úgynevezett célbefizetés, amikor meghatároz a lakóközösség egy meghatározott célt, mondjuk szeretnék tetőt felújítani, erre ugye a bekért ajánlat alapján szükségem van mondjuk 3 millió forintra, mondtam valamit, és ezt az összeget célbefizetés formájában eddig fizetik kizárólag ebből a célból. Ugye ezt az összeget akkor célzottan erre a feladatkörre teszik félre, tehát ez csak arra költhető el, vagy közgyűlési határozattal lehet módosítani, csak kizárólag ennek a pénznek a egyéb irányú elköltését.
És akkor azért meg van címkézve, hogy ez
pontosan,
másra nem
ez jó szó, igen, ez a címkézett költség.
Csak hogy a célhez még egy C-betűset. Egy picit még visszaugrani, maradt bennem pár kérdés a lakógyűlés közgyűléseknek a, nem tudom melyik a jó szó, közgyűlésnek a feladatai és a döntése. Mi van akkor, hogyha veszteséges? Előfordul-e, vagy egyáltalán szabad-e, hogy előforduljon, hogy veszteséges egy adott éve a mínuszos egy társasháznak?
Nehéz ezt a szót használni egyébként, mint bármilyen gazdálkodó szervezetnél, hogy egyébként mi az, hogy veszteséges.
Mínuszba zár, akkor így fogalmazok, hogy adott
Lehet ilyet, ugye tervezni is szinte nem lehet egyébként. A pénzügyi tervezés alapfeltétele az, hogy egyébként nem tervezünk negatív eredményt, meg nem lehet negatív eredményt, bár egyébként a társasházaknak nincs ilyen szigorú előírásuk, mint egyébként egy céges formában működő KFT-nek, de a lakásszövetkezetek esetében viszont van, hiszen a lakásszövetkezetek ugye céges formában működnek kettős könyvitellel, de negatív eredményt nem tervezhetünk társasházkezelőként. Ilyenkor a közös képviselő feladata az, hogy egy olyan költségvetési tervet dolgozzon ki, amiben ugye biztosítja a számlák kifizetését, meg egyébként a veszteségeknek az áthidalását. De ugye a közös képviselő csak tervez. A közgyűlés fogja eldönteni ebből a szempontból, hogy mit szeretne. Nem ajánlom egyetlen lakóközösségnek sem azt, hogy egy alultervezett és egy alulfinanszírozott társasházban legyen, mert a társasháznak hiába van akár biztosítása is, felelőssége is van. Tehát, hogyha az egyik lakásban társasházi karbantartás hiányából történik valamilyen káresemény, akkor igenis a társasházi közösség egészeinek kell egyébként a karbantartási kötelezettség elmulasztása miatt helytállni ebben a kérdésben, és akkor mindenkinek egyébként fizetni kell. Vagy egy számla nem fizetés esetén, ha társasházi számláról van szó, és végrehajtásra kerül a dolog, akkor is sortartásos kezesség van, amit azt jelenti, hogy mindenkinek a tulajdoni hányada arányában egyébként jelzálogbejegyzést is kaphat egyébként a saját tulajdonára. Tehát azért mondom, hogy karban kell tartani ezeket a ezeket az összegeket, karban kell tartani egyébként a fizetési morált is egyébként a társasházban, be kell hajtani a kintlévőségeket, mert hogy itt közös felelőssége van egyébként a lakóközösségben.
Ez az érzékeny valószínűleg mindig úgy meghúzni a toló kapcsolót, az, hogy a társasháznak ennyire szüksége van, viszont meg kell találni azt is, hogy mi az a optimális, vagy szükséges, minimális teljesítő képessége a lakóknak, amit hát hogyan elő lehet írni.
Hát ezért kell a tulajdonosoknak eljönni a közgyűlésre, hogy a közös gondolkodással egyébként meg tudják beszélni azt, hogy mi az a fizetőképesség, amit egyébként a tulajdonosok még be tudnak vállalni, és ami egyébként indokolt.
Igen, és mi van, hogyha... Tehát ugye itt azért nem egy, ez nem egy hangú döntés kötelezettségű a havonta, vagy akár tehát a lakók által, a tulajdonostársak által befizet, az egy hangú kötelezettséget ír elő?
Ugye alapvetően ilyenkor megint a társasházi törvény az irányadó, valamint a társasháznak az SMS-e, hogy egyébként mi igényel, milyen döntési többséget. Rendszerint a lakóközösség a döntéseit ugye többséggel hozza meg, egyszerű többséggel. Ugye az első közgyűléseknél 50% kell ahhoz, hogy érvényes legyen ugye a közgyűlés, 50% plusz egy.
Már a jelenlét, bocsánat.
Jelenlét, igen, így
van. Megjelenés, igen.
A megismételt közgyűlésnél már ugye teljesen mindegy, hogy hány százalékban vannak jelen a tulajdonosok, az már határozatképes. Egyszerű többséggel hozzuk meg ezeket a döntéseket. És vannak olyan kérdések, amik minősített többséget ír elő egyébként a társasházi törvény, ilyen például az SMS módosítás, vagy például van az alapító okirat, amihez gyakorlatilag majdnem 100% kell. Ez ilyen elidegenítéseknél lehet fontos, amikor mondjuk a társasház el szeretné adni a közös tulajdonum bármilyen helyiségét, tetőterét, irodáját, kis pincét. Ugye ez a tulajdonosok 100%-ának a hozzájárulása szükséges.
Jó, szerintem itt megint menjünk el egy kis zenén, aztán folytatjuk Bartók Dániel, a társasház kezelő csoportnak a vezetőjével. Zugrádió közterület című adás áprilisi kiadását halljátok, zene is visszajövünk. Happy, we'll be right back.
I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Remember what the thought is. Remember what the thought is. Remember what the thought is. Remember what the thought is.
Not for long.
Remember what the thought is.
Not for long.
Remember what the thought is.
Not for long.
The feeling sensations that you thought was dead. No squeal. Remember the thought.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja közterület című műsorunk áprilisi adását halljátok. A vendég Bartók Dániel, az EVRT társasház kezelőjének csoportvezetője. Az előbb még, és egy kicsit még ebben a témában maradunk, a tulajdonosok szempontjából, hogy miért fontos ez az időszak a társasházzal kapcsolatban, hogy működik, milyen döntési jogosultságaik, és nyugodt szívvel hozzáteszem, kötelezettségük van a saját maguk által képviselt tulajdon résszel kapcsolatban. Nagyon sok szempontot kipipáltunk. A társasháznak, hogyha ne adj Isten valamilyen pénzügyi problémája van, rendkívüli kiadás, vagy alultervezés, vagy bármilyen szempontból, akkor itt már, ott már ugye felmerült az, hogy ez mindenkire kiterjedő kötelezettséget, terhet jelent, ami adott esetben akár jelzálog bejegyzésével is végződhet, illetve az nem a vége még, de ennél tovább szerintem nem menjünk. A ti dolgotok-e, mert hogy problémát biztos jelent, de hogy mi van akkor, ha valaki nem fizeti a közös költséget?
Ugye, sajnos ez elég sok társasházban egyébként probléma. Ugye azt is tudnunk kell, hogy az a tulajdonos, aki nem fizet, ahelyett ugye a többiek fizetnek egészen addig, ugye, amíg az ő fizetési kötelezettsége nem jön be. Tehát ez is egyébként a társasházkezelőnek is egyébként egy fontos feladata, hogy ne engedje, amennyiben lehetősége van, ezeket a tartozásokat eszkalálódni, tehát hogy egyébként már gyakorlatilag behajthatatlanná váljon. A behajtás az egy nehéz kör, nincs is egyszerű recept rá. A behajtási kötelezettség, a behajtási folyamatokkal kapcsolatos kötelezettsége ugye a társasházi törvény értelmében a közös képviselőnek van első fokon. Ugye egyrészt neki kell informálni a tulajdonosokat és a tartozó tulajdonost arról, hogy egyébként hogy áll a folyószámla egyenlege. Ugye ezt megteheti elektronikusan, elküldheti ugye évente a beszámolóban ugye a folyószámla egyenlegét. Ezután, hogyha tartozása van valamelyik tulajdonosnak, akkor fizetési felszólítást tud küldeni, ezután is tud második fizetési felszólítást küldeni, és utána egyébként végrehajtásra adhatja ezt a tartozást. Ugye azt tudnunk kell, hogy a törvény megengedi azt, hogy minden, ami a tartozó tulajdonos tartozásával kapcsolatos behajtási költséget jelenti, tehát akár még a postaköltséget, vagy még a papírköltséget is, ezt ugye terhelheti a tartozóval szemben a közös képviselő. Tehát, hogyha jól működik ez a behajtás, akkor így ezeket a behajtási költségeket a lakó közösség csak megelőlegezi, mert ugye a tartozó tulajdonossal szemben ugye ezeket az összegeket érvényesíti a közös képviselő. Amikor érkezik egy befizetés, akkor ugye ezeket a költségeket fogja először kiegyenlíteni. Amikor végrehajtásra kerül ez az ügy, akkor már gyakorlatilag ez a behajtás ez kikerül a közös képviselőnek a felhatósága alól. Most már csak a végrehajtó fog tudni ebben a dologban intézkedni. Őket sajnos viszonylag nehéz nógatni egyébként a hasonló ügyekben. Ezért van az, hogy hónapokig, per évekig egyébként egy ilyen behajtási procedúra elhúzódhat. Ugye hangsúlyozni szeretném azt, hogy a társaságkezelőknek nem az érdekük, hogy egyébként itt minden nagyobb behajtási költségeket generáljunk, hanem az, hogy ezek az összegek befizetésre kerüljenek és megtérüljenek a társasháznak. Tehát, hogyha lehetősége van a társasházkezelőknek arra, hogy egyébként akár részletfizetési megállapodást kössenek, ami egyébként mindenki számára egyébként előnyös, hiszen a részletfizetési megállapodásban a tartozó tulajdonos ugye egy szerződésben elismeri azt, hogy neki mennyi az összege, tehát egy bírósági eljárás sokkal rövidebb lesz ugye a végrehajtás kapcsán.
Ez így fekete-fehérre, valaki nem fizette be mondjuk januártól augusztusig a közös költséget, azt nem nagyon lehet.
Igen, csak ennek a bizonyítási eljárásánál ugye úgy néz ki, hogy elő kell szedni azokat a kimutatásokat, ugye ezeket a folyószámlákat, amik alapján megállapítás, amiben ki van mutatva ugye a közös költség, elő kell szedni a közgyűlési határozatokat, amik alapján így van. Tehát ugye ez itt van egy elég komoly dokumentációs rész, míg ugye egy részletfizetési megállapodásnál ugye egy elismeri a tulajdonos gyakorlatilag egy szándéknyilatkozattal, hogy ő szeretné befizetni ezt az összeget, mert elismeri, hogy tartozik. Ez ugye egy sokkal egyszerűbb forma. A másik, hogy egyébként ez nem kerül költségbe sem a társasháznak, sem pedig a tulajdonosnak, és mégis egy humánus. Van olyan, hogy egyébként valaki megcsúszik a közös költséggel. Biztos mindenkivel előfordult már, hogy valamelyik számláját nem felejtette befizetni, vagy hasonló. Történik ilyen, próbáljunk humánusan hozzáállni ez a kérdéshez, de nagyon fontos az, hogy ez a nem fizetés, ez gyakorlatilag csődbe is viheti a társasházat, és egy csődhelyzetben már nagyon nehéz egyébként kijönni.
Hát meg mindenkire egy extra terhet.
Így van.
Nem tudom, ebbe a körbe van-e még tipizálható történet, ami tanulságos a hallgatóknak, vagy azoknak, akik most egy ilyen közgyűlésre készülnek, vagy felmerik, vagy finom átkötéssel mehetek egy kicsit arra, hogy az a, és ezzel azért vastagon összefüggésben van, hogy az a lakás, albetét és épületállomány, ami a kezelésetekbe tartozik, az nagy általánosságban milyen állapotban van, mert ez azért sokat elmond a feladatokról.
Hát ugye, mint ahogy két lakóközösség sem, vagy két ember sem hasonlítható össze, két lakóközösség sem, a mi portfóliónkban gyakorlatilag az összes zuglóban található épület típus egyébként megvan. Az új építésű, újabb építésű, századfordulós, 70-es évek panel, 50-es évek csodaépítkezései, tehát hogy így nagyon nehéz, minden típusú háznak megvannak a saját műszaki előnyei és műszaki hátrányai, tehát gyakorlatilag egy elég jó tanuló terep nálunk az összes közös képviselő kollégámnak. Mondhatom azt, hogy bizonyos épülettípusoknál, mint például a Kerepesi úti épületekben már borzalmas professzionalitással mozgunk, mert már ránézésre látjuk, hogy az épületnek milyen előnyei vannak, de sok a kihívás egyébként. Összességében elmondható az, hogy az emberek azért... Én azt gondolom, az elmúlt évek folyamán már van abból a szempontból egy javulás, hogy elkezdtek törődni az épületükkel és a lakókörnyezetükkel.
Tudatosságra gondolsz?
Ez vagy üzleti tudatosság, tehát hogy egyébként rájöttek arra, hogy ha szép az épület, akkor ennek a piacon egyébként jobb ára van. Uh-huh. A másik, hogy egyébként a vevők is egyébként elkezdtek figyelni arra, hogy egyébként a társaság milyen műszaki állapotban van, hiszen nem mindegy, hogy egy beruházás előtt lévő épületet vesznek már, vagy pedig egy tudatos tervezés eredményében rendszeresen karbantartott jó állapotú társasházba vesznek egyébként lakást. Ugye itt a költségek szempontjából sem mindegy, hogy miután megvettem a lakást, szét kell veretni a fürdőszobát este hangcsere miatt. Tehát van egy ilyen típusú tudatosság, ami talán még nincs mögötte meg, az a pénzügyi tervezés. Ugye ezt tudnunk kell, meg egyébként szerintem mindenki, aki, hogyha bármilyen szakipari munkát végeztetett az elmúlt években, hogy azért nagyon nagy a hiány a szakképzett vállalkozókból, főleg azok, akik egyébként megbízható és jó munkát végeznek. Nyilvánvalóan nekünk, akiknek egyébként 25 éve van egyébként egy zuglói, alapvetően zuglói szakemberekből álló csapat mellettünk, vagy társult partnerek, viszont könnyebb dolgunk van, de mi is érezzük azt, amikor mondjuk be kell szerezni három ugyanolyan súlyú ajánlatot, három megbízható vállalkozót, hogy néha ez borzalmasan nehéz, vagy akár lehetetlen feladat is. És ráadásul ezek az árak évről évre egyre magasabbak, 10-20%-kal köszönhetően a bér és egy egyéb költségeknek egyébként a emelkedésével. Tehát azok a munkák, amik mondjuk 6 évvel ezelőtt még ilyen 100-120 ezer forintba kerültek, most már gond nélkül egyébként 300-350 ezer forintra is egyébként felcsúszhatnak. Ezt az áremelkedést egyébként a tulajdonosok nem biztos, hogy érzékelik a közös költség befizetések kapcsán. Tehát, hogy egyébként azok a munkák, amiket 6 éve ennyiért tudtunk volna megcsináltatni, ma már másfél-kétszeresébe is egyébként kerülhetnek. Ezt köszönhetően mondom az áremelkedéseknek, meg a másik, hogy nehezebb a versenyhelyzet, nehezebb megversenyeztetni most már a vállalkozásokat ebből a szempontból. Ugye ezekhez az áremelkedésekhez kell alakítanunk a közös költséget is. Most, ha a közös költség emelésre van szó, akkor ugye az tulajdonosok első körül, hogy de hát egyébként is nagyon magas, de sajnos szükség van rá, mert egyébként semmi nem lesz olcsóbb.
Mint hogyha kerülgetted volna a forrókását. Itt arról van szó, hogy nehéz jó szakembert találni. Erről beszélünk, hogy elvándoroltak, vagy bármilyen okból, ugye?
Mert
társasházban lakom én is, de bárhol, bármilyen probléma kapcsán nem kifejezetten társasházi, de egy villanyszerelő, egy gázszerelő, tehát egy lakásügyben is, valahogy az ember azt érzi, hogy jönnek vissza ilyen régi idők rossz ízű ilyen bukéja, hogy valahogy meg kell csípni azt a szakembert, aki van.
Igen, és utána meg kell tartani.
Igen, szinte a kedvébe járni. Tehát az, hogy én vagyok a megrendelő, és ő a szolgáltató, ez egy kicsit visszafordult egy ilyen jó 20-30 éves ív után.
Igen, sajnos a megbízható jó vállalkozóknak egyébként azoknak meg kell fogni a kezét, és meg kell simogatni őket egyébként, hogy dolgozzanak. Nekünk sajnos ez tényleg így van. Tehát nem az van, hogy én szeretném egyébként versenyeztetni a cégeket egy 10 milliós munkára, és sorban állnak, és eldönthetjük egyébként mi lakóközösség, hogy melyiket szeretnénk, hanem gyakorlatilag, ha tudom, hogy egy cég jól dolgozik, akkor oda kell hatnom, hogy egyébként vállalják el ezt a munkát, vagy küldjenek rá ajánlatot, hogy velük dolgoztassunk, hiszen az ő munkájukat, ugye a lakóközösség mindig a társasházkezelőn kéri számon egyébként ezeket a munkákat. Ami egyébként bizonyos szempontból egy hiba, mert a társasházkezelő nem feltétlenül egyébként műszaki végzettségű. Ugye nálunk az ERT-ben azért van olyan típusú műszaki segítségünk ugye a társosztályoknak köszönhetően, ami alapján objektívabb előterjesztést tudunk egyébként hozni, de azért a lakóközösségben sem feltétlenül építész és gépészmérnökök ülnek egyébként, tisztelet a kivételnek, mert van ilyen lakóközösségem.
Ennyi lakóközösség.
Ennyi egyébként van. Ezért javaslom egyébként a társasházi közösségeknek egyébként, hogy nem ulasszanak el egyébként egy nagyon munka, vagy egy bonyolultabb munka esetén műszaki ellenőri segítséget kérni, aki egyébként ugye műszaki szempontból a társasház érdekét védi. Én azt gondolom, hogy több millió forintos beruházásnál szükség van erre a szakmai védőhálóra egyébként, amit egy ilyen műszaki ellenőr egyébként biztosítani tud. Nálunk egyébként kötelező is 1 millió forintot meghaladó munkánál műszaki ellenőr alkalmazása, valamint egyébként a zuglói pályázatoknál is egyébként kötelező, tehát a pályázatoknál műszaki ellen alkalmazása, de higgyék el, hogy ezen a pár tízezer vagy százezer forinton egy több milliós beruházás esetén nem fog múlni, és egyébként ő az, aki Isten igazából meg tudja mondani azt, hogy valóban azt csinálta meg a vállalkozó, amire egyébként szerződtek, és valóban azok az anyagok kerültek a beépítésre, amit egyébként a vállalkozó előzetesen előírt.
Erre fogékonyak a gyakorlatban mi a tapasztalatod?
Azt gondolom, hogy ez a társasházkezelőnek a felvezetése. Tehát amikor én a közgyűléseimben nem árulok ebből a szempontból zsákba macskát, elmondom, hogy ez egy összetett épület, lapos tető szigetelés. Értem, hogy a vállalkozó 20 éve csinálja, de nekem akkor is szükségem van egy szigetelési szakmérnökre, aki azt mondja, hogy egyébként ez így rendben van. Valamint egyébként mindig találunk le húzandó tételeket egyébként a végelszámolásra.
Jó, de ez valamilyen szinten extra költséget jelent a társaság szempontjából, viszont van egy biztonság.
Egyrészt van egy biztonság, a másik, hogy itt a garanciális, hogy egy épületszigetelésnél most már olyan szigetelési technológiák vannak, amikre ennyi már 15 évre is adnak egyébként a vállalkozók garanciát. Nem mindegy egyébként, hogy milyen ez a munka.
És nem mindegy, hogy ezt a garanciális kötelezettséget egyébként hogy lehet később érvényesíteni.
Hát, tehát, hogy megvan-e még a cég, mondjuk, bizony. Amikor...
Na igen,
ez egy példa, igen.
Ez most egyébként egy jó kérdés, igen. Tehát az árajánlatot adó cégeknél érdemes informálódni. Tehát az, hogy egyébként lekérjük a cégkivonatot, bekérjük az aláírási címpéldányt, meg egy nullás igazolást, azt gondolom, hogy bármelyik lakó egyébként meg tudja tenni, és bármelyik társasházkezelő is. Nálunk is van ez a partnereknél ez az előírás, hogy minden évben egyébként bekérjük ezeket a dokumentumokat a partnerektől, így próbáljuk egy kicsit kiszűrni azok az esetleges kontárokat.
Az ember azt gondolná, hogy azért egy ilyen esetben, és ez talán az előnyeit is jelenti az életének, hogy egy nem csak arra, a vállalkozó szempontjából nem csak arról az egy megrendelésről van szó, nem csak arról az egy tetőtér szigetelésről, vagy tetőszigetelésről, hanem potenciálisan, ha itt jól teljesítettem, akkor a másiknál is, vagy tudtok referenciaként mondani, hogy nálunk már, illetve a másik társasház, ami szintén a ti kezelésetek alá tartozik.
Igen, ez egy alapelv nálunk, amit én is így gondoltam, hogy így van. Tehát, hogy ugye, hogyha egy vállalkozó valamelyik házunkban rosszul végzi el a munkáját, akkor nem abban a házban nem kap több megrendelést, hanem ugye az összes többiből se. Meg egyébként ez a pozitív részéről is így van, hogy akkor viszont adogatják egymásnak a kollégák, és akkor kapni fog. De azért sajnos is kicsit visszakanyarodok arra, amiről már beszéltünk, hogy a jó vállalkozónak annak van munkája. Tehát, hogy egyébként...
Akár tőletek, akár mástól.
Akár tőlünk, akár másról. Tehát amikor egy jó, nem tudom, gépész vállalkozóval egyébként azon kell néha versenyeznem, hogy egyébként épít 12 benzinkutat, és így süllyesszük már be a társasházi problémákat, de alapvetően nálunk azért a Zuglói ZRT-nél, tehát megvan az a vállalkozói kör, akikkel mondom, van, aki már több 10 éve dolgozunk együtt, és el fogjuk tudni jó minőségben végeztetni a munkákat, de nehéz. Sokkal nehezebb, mint egy pár évvel ezelőtt.
Szaladunk a szolgáltató után. Nem szakítottam meg ezt a részt, mert ez most egy kicsit hosszabb lesz, mert hogy tematikusan egybefüggőbb volt a téma, de azért van egy, és ez már a levezető kérdések közé sorolnám, hogy egy másik döntés ilyenkor, ugye, hogy kit választ a társasház adott, nem tudom, hány évre előre kell lehatározni a társasház kezelési ezekkel a feladatoknak az ellátásával. Erről is most születik döntés, vagy nem szükségszerűen minden évben? Nyilván van egy beszámolótok, mert hát az egy alapvető fontosságú.
Az a baj, hogy a jogszabály az nem szankcionál elég sok mindent szigorúan. Például egyébként a beszámoló elfogadását sem egyébként szankcionálja nagyon. Ennek ellenére ritkán van az, hogy mondjuk egy elszámoló közgyűlésen kerül sor a képviseletnek a leváltására vagy a megerősítésre. Ez egy nagyon más téma. Ugye rendszerint ezeken a közgyűléseken szokott kibukni az, hogy a lakóközösség valamivel elégedetlen, és akkor kezdenek el új közös képviselőket keresni. Ugye itt megint a társasházi törvény az irányadó, ugye a tulajdonosok 10%-a tudja egyébként kezdeményezni közgyűlés összehívását, vagy a számvizsgáló bizottság. Ezt ugye tértivevényes levél formájában el kell küldeni a jelenlegi képviselőnek, meg kell jelölni a napi rendi pontokat, valamint ugye kérni kell ajánlatot társasházkezelőktől. Van egy pár szempont, amit szoktam ajánlani, ugye itt is a társasházkezelőknek igenis fontos a referencia. Ajánlották-e őket valahol, valaki ajánlott-e, vagy esetleg egy másik ingatlanból ismeri-e őket. Szintén fontos az, hogy ugye meglegyen a regisztrációjuk. Javasolni szoktam mindenképpen, hogy kössenek megbízási szerződést a képviselettel.
Ez nem evidens, bocsánat.
Nem. Maga a megválasztás ténye, tehát maga a közgyűlési határozat alapján a közös képviselő már eljárhat. De mégis a megbízási szerződés az egy olyan szerződésben foglalt forma, ami egyébként egyértelmű meghatározza azt, hogy kinek mi a feladata, és mit lehet elvárni egyébként a képviselettől. A másik, amit javasolni szoktam egy új közös képviselő megválasztásán, egyébként nálunk is, hogy egy évre választanak a képviseletet. Egy év alatt lakva megismerszik egyébként, hogy tudnak-e együtt dolgozni. Mi is egyébként így szoktunk rendszerint társasházat vállalni. Bármelyik fél dönthet úgy, hogy nem passzolunk. és akkor inkább mindenki menjen a maga útján tovább. De azt gondolom, hogy ez egy korrekt viszony, és ugye a társasháznak nem kell újra közgyűlést kezdeményezni ebben a kérdésben. Ezek a pontok, amik alapján tudnak választani, mondom, képviseleteket. Vannak nagyon jó zuglói képviseletek, szerintem mi is. Ezek alapján tudják egyébként nagyjából belőni azt, hogy egy olyan képviselőjük legyen, akivel egyébként hosszú távon tudnak majd együtt dolgozni.
Nyilván a társasháznak se megy kényelmes helyzet, hogyha évente vagy gyakran. Az a kényelmes, amikor van egy hosszú távú partner. Mielőtt még sok sikert, meg kitartást kívánok erre a mostani kampányra.
Köszönöm előre is,
ami
igen.
Ami következik, azért adjuk meg az elérhetőségeket, hogy lehet a társasház kezelőcsoporthoz fordulni.
Igen, amiről még nem beszéltünk, de egyébként szintén az osztályunk feladata közé tartozik, ez a tulajdonosi képviselet ellátása. Az azt jelenti, hogy és ezzel kapcsolatban elérhetőségekről beszélnék egy kicsit. Tehát az a közel 600 társasház, ahol egyébként az zuglói önkormányzatnak van tulajdonosi képviselő tulajdona, ott is egyébként az első körben a társasházakat érintő kérdésekben mi látjuk el a képviseleti feladatokat. Tehát nyugodtan társasházzal kapcsolatos kérdésekkel nyugodtan írjanak nekünk, vagy keressék a kollégáinkat, mert szívesen segítünk, meg egyébként feladatunk is. De akkor...
Mondjam, e-mail címet.
E-mail címet és a központi telefonszámot, és keressenek bennünket bátran bármilyen társasházat érintő viszonyban. Nem ígérem, hogy másnap fogunk válaszolni, mert most közgyűlési időszak van, de egy pár napon belül mindenképpen.
Jó, ezt a műsornak a honlapján és a Facebookon megadjuk ezeket az elérhetőséget, csak hogy jól értem, a tulajdonosi képviselet azt jelenti, hogy valakinek van, legyen egy lakása, üzletelhelyisége, és nem megy el. Nem jelenti?
A zuglói önkormányzatnak van tulajdona, rengeteg társasházban, lakások, üzlethelyiségek hasonló. Ezt a közszolgáltatásra az önkormányzat és a zuglói ZRT által kötött közszolgáltatási szerződésben ezeknek a tulajdonoknak a képviseletét, azt mi látjuk el. Tehát olyan, mintha a polgármester menne el gyakorlatilag tulajdonosként, vagy a képviselőtestület ezekre a közülésekre. Én és a kollégáim egyébként képviseljük a zuglói önkormányzatnak az érdekeit. Ezeken a közgyűlések. Gyakorlatilag igen. Nyilván, mondom, mint közel 600 ilyen épület van, tehát erre közgyűlési időszakban nehéz. 40 ember se lenne elég, de azt gondolom, hogy itt is lehet fontossági sorrendet egyébként felállítani. Ma is megyek hasonló közgyűlésre. Igyekezni fogunk, hogyha időben jelzik nekünk a kollégák, akkor igyekezni fogunk elmenni ezekre a közgyűlésekre, vagy részt venni a lakóközösség életét befolyásoló döntésekben, vagy szakmai tanácsot adni, vagy amire szükségünk van.
Ez azt jelenti, hogy egy-egy társasházban az önkormányzat nem egy passzív,
így van,
elegánsan távol lévő tulajdonostárs, hanem...
Nem, igyekszünk aktívan részt venni ebben. Igyekszünk azokban a kérdésekben, azokban a szakmai és jogi kérdésekben beleszólni, ami egyébként tényleg érinti az önkormányzatot. Az, hogy egyébként ki a takarító a társasházban, az nyilvánvalóan az ott élők tudják egyébként megmondani, hogy egyébként mennyire elégedettek a takarítással, vagy liliumot, vagy büdöskét szeretnének a kertbe építeni. Ilyenben nem szólunk bele. Kizárólag alapvetően a törvényességre, és egyébként a szakmai kérdésekre koncentrálunk.
Belemehettünk volna ebben, mi az, ami nem a társasház kezelőnek a dolga, kutyatartás, állattartás,
igen,
virágok.
Rengeteg más kérdés van.
Nem ide tartozik, ettől szándékosan megóvtam mai vendégünket, Bartók Dánielt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
És akkor majd legközelebb megint várunk. Ez volt a közterület áprilisi adása. A vendég Bartók Dániel, az ÉVRT társasház kezelőcsoportjának a vezetője, a téma pedig a szezonszerűen aktuális társasházi közgyűléseknek az időszaka. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!